szeretettel köszöntünk, ahogy itt elhangzott, így hívnak bennünket. Hogy kerülünk ide, meg egyáltalán a házassággondozó szolgálatba? Már olyan 10 éve kezdődött ez a, olykor úgy tűnik, neverending story. Legalábbis reménykedünk abban, hogy a házasságunk az neverending, nem fog véget érni legfeljebb akkor, hogyha elköltözünk ebből a látható világból. Valamikor egyszer elmentünk egy házaspári hétre, és ott találkoztunk többekkel, azokkal, akik már keményen gyűlték nem csak a házasságot, hanem ezt a szolgálatot, és azután, a hét után megtámadott bennünket Feri bácsi, egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, furcsa ötlettel, hogy nem gondolnánk-e arra, gondoljuk már át, hogy részt vegyünk ebben a szolgálatban, mint a villámcsapás az égből. Körülbelül úgy ért bennünket váratlanul is, és hát magunkra nézve, magunkat ismerve, nem is gondoltuk, hogy mi alkalmasak lennénk erre, de aztán mások többek, és köztük Isten biztatására végül is belevágtunk, elvállaltuk azt, hogy hát megpróbálkozunk vele, hát ha mégis hozzá tudunk tenni ez a szolgálat, az önök a szolgálatnak a munkájához, és így kezdtük el. És hát azóta is, most ez az érzés, ez nem sokat változott azóta se. Itt csak mindig reménykedni tudunk abban, hogy ha figyelünk Istenre, akkor valamit tudunk adni, valamit tudunk hozzátenni ehhez a munkához, és valamit talán tudunk adni azoknak, akik ezekre a programokra eljönnek. Így vagyunk itt most is. Ebben reménykedünk, Istenben reménykedünk. Hogy kik vagyunk, talán egy pár szót mondanánk arról is, civilben. Bemutatnám akkor a feleségemet.
Igaz,
nincs más, csak ő az egyetlen. 1990 óta vagyunk együtt, vagyunk házasok. Azóta született 2 gyermekünk is, majd róluk még mondunk néhány gondolatot, néhány képpel is szeretnénk ezt illusztrálni, hogy mégis jobban lássék azt, hogy kik is vagyunk, mint család. Andi, a feleségem, ő kezdte a magyar egészségügy berkeiben, akár csak annak idején én is, védőnőként, ifjúsági védőnőként dolgozott évekig, aztán egy kis tanulással, egy második diplom megszerzése után váltott némileg, átkerült a felnőtt oktatás területére, a tréning, iparba, piacra, lehet ezt talán mondani, és most egy ilyen tréning cégnél dolgozik, és próbál abban segítkezni, hogy felnőtt embereket hogy lehet még előrébb vinni. Nyilván ennek elsősorban piaci, illetve üzleti vetületei vannak. Akkor mondanék egy pár szót talán magamról is. Én 92-ben kezdtem el dolgozni a 13. kerületi Nyírő Gyula kórháznak a akkori egyes pszichiátriai osztályán, mint kezdőorvos. Azóta megtörtént az, hogy megszereztem a pszichiátriai szakvizsgát, tehát egy ilyen ronda pszichiáter lett belőlem, akitől néha megtapasztalom azt, hogy félnek az emberek, azt mondják, hogy beléjük látok. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy szó sincs róla, már csak azért sem, mert egy genetikai betegség folytam, a látásom az elég rossz. Ezt örököltem az egyik nagypapámtól, tehát föl sem merül, hogy bárkibe, egy jó, ha egyáltalán észreveszem az embereket. Körülbelül ez a valóság. Na most azóta, hát nálam is volt némi váltás, abba hagytam a nagy magyar egészségügyet én is. Én ami, amennyiben ezt a hivatást folytatom, az egy magánrendelés keretei, pszichiátriai magánpraxis, ami van, emellett egy magyar gyógyszergyárnak vagy a tudományos tanácsadója főállásban. És hát így zajlik az életünk. A gyülekezetünk egy kis gyülekezet Dél-Budán, ott azon a környéken, ahol lakunk is, egy úgynevezett keresztény testvér gyülekezet. Budapesten van belőle másik kettő is. Tehát abba is nőttünk föl, annak idején az utcába, ha valaki tudja, hogy mi ez, hol van ez, az 5. kerületben, aztán ebből a gyülekezetből kiindulva, ott helyben született egy másik pici, és azóta is abban élünk. És annak vagyunk egy picit így a legalább részben a mozgatórukul talán. Hát ennyit magunkról, és akkor áttérhetünk szerintem arra a témára, amit ide szeretnénk hozni. Mi is ez a téma? Előjáróban, bevezetőben annyit mondanék, gondolkoztunk rajta sokat, hogy mi lehetne az. Kicsit meg is rettentünk a témától, mikor először hallottuk, hogy mi lesz itt ma a központi témájának a napnak. Megrettentünk, gyereknevelés, ugye Feri bácsi előadásának a címe, hogy életünk lenyomata a gyermekeinkbe, te jó ég, belegondoltunk első blikre, hogy milyen lenyomata van az életünknek gyermekeinkkel. Hát, akkor lehet, hogy nem nekünk kell majd bármit is mondani. De mivel lehetőségünk nyílt arra, hogy inkább egy kicsit ilyen bizonyságtételszerűen beszéljünk arról, azokról a tapasztalatokról, meglátásokról, ami a családi életünkben a miénk lett, amit Istennel együtt átéltünk, azért mertük elvállalni, hisz az életünkről beszélhetünk, talán jó is, ha beszélünk egymásnak.
Röviden én is elmondanám, hogy mi volt a reakcióm, amikor szólt a Pali, hogy erről kellene beszélni. Mondtam Nikinek, hogy szerintem véletlenül esett ránk a választás, és mondjuk azt, hogy ezt mi nem vállaljuk. Tehát, hogyha a házasságunkról kell beszélni, vagy arról kell beszélni, hogy mit érzett Isten bennünk az elmúlt 18 évben, akkor azt gondolom, hogy tudunk olyat mondani talán, ami tényleg hiteles, mert azért a mi házasságunk nem úgy indult, és Feri bácsiék nem azért szóltak 3 vagy 4 éves házasság után, hogy mi jöjjünk ebbe a munkába, mert annyira jól működött volna, hanem mert elég őszintén föltártuk azt, hogy hol tartunk. Mi körülbelül úgy működtünk, hogy lehet, hogy a Bibliában ezek az alapelvek, de én úgy gondoltam, hogy pragmatikusan, hogyha Miki egy kicsit lassú, meg visszafogottabb, én meg egy kicsit pörgősebb, akkor miért ne csinálhatnám én azt, amihez én úgy gondolom, hogy jobban értek, ő meg majd ott úgy el van. És a házasságunk első 3 éve körülbelül erről szólt, hogy ilyen heroikus küzdelmet folytattam, hogy férfiként helytálljak, nem tudom miért, gondoltam, hogy ez menni fog. És egy elég kiábrándult időszak után mentünk el erre a házaspári hétre, és ott megtettük azt a viszonylag nagy felfedezést, hogy a Miki nem tud addig a helyére kerülni, amíg én ott állok a helyén. És talán hátvét kéne lépnem, és el kellene hinnem azt, hogy azért, mert gyorsabb vagyok bizonyos tekintetben, vagy legalábbis gyorsabban cselekszem, nem biztos, hogy gyorsabban gondolkozom, de gyorsabban cselekszem nem jelenti azt, hogy azok a szerepek, amiket Isten kitűzött, az nálunk nem működne. És akkor elkezdődött egy viszonylag hosszú folyamata, a hatalomátvétel és átadás folyamata, ahol voltak ilyen üres járatok, amikor én már nem, meg ő még nem, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó időszak után azt látjuk, hogy a helyére kerültek a dolgok. Tehát ez az egyik tanulság a házasságunk elejének, meg a másik pedig az, ami szintén belőlem jött, hogy én úgy gondoltam, hogy a Miki egy nagyon jó férj, alany, akit hát a...
Csak kicsit alakítani.
Igen. Tehát, hogy anyuka egyszer fia lévén nem nagyon sikerült bizonyos tekintetben megnevelni, de majd én majd hatok rá olyan módon, ahogy annak lennie kell, akár bibliai igékkel alátámasztva, mert abban rendkívül jó voltam, hogy érvelés technikában, hogy tudjam bebizonyítani, hogy nem ott áll, ahol kellene. De most ezek nem voltak olyan vicces beszélgetések, mert az egész végül is arról szólt, hogy én őt nem fogadom el olyannak, amilyen ő. hanem én úgy gondolom, hogy van egy kép, aminek neki meg kellene felelni, ami egyébként nem is biztos, hogy rossz, de hogy az én szeretetem és elfogadásom az feltételekhez volt kötve. Ez egy picit még keményebb harcba került, és ezt kb. Ilyen 12-13 év, amire visszaemlékszem, hogy akkor tudtam elengedni azt, hogy én megváltoztassam, amiket egyébként teljesen alkalmatlan volt ez a helyzet arra, mert én minél jobban próbáltam, ő annál jobban betámasztott, szóval ez biztos ismerős, ez a teknőcnek a páncélja, hogy behúzta a lábait, és dörömbölhettem rajta egész nyugodtan, de nem történt semmi, vagy visszarendeződtek a dolgok. Tehát ilyen nagy eredményekkel a hátunk mögött vagyunk most itt.
El kellett jutni egy kádi jelenetig.
Ja, igen,
a kádi. Nem, hogy ez mind a kettőnk számára emlékezetes.
Igen.
Én töltöttem a kádba, eresztettem a melegvizet. Talán van egy gyereknek, nem tudom már,
igen,
pontosan.
Igen, Benni volt egy kicsi.
Benninek meg kicsi volt. És ültem a kád szélén, és hiszem jöttél megint a fürdőszobába. Valami
praktikus
tanácsa, valami akcióval kellett volna részt vennem, illetve hát másképp kellett volna valamit csinálnom. És megfordultam, teljesen kiábrándultam és letörtem, és azt mondtam, hogy ennek tudod, nagyon elegem van belőled. És ahogy ő értékelte ezt a mondatot, később visszahallva tőle, érezte, hogy ennek súlya van. Nem kis súlya van. A házasságunk erőteljesen a csőcélben volt. Egyik kellett erősni, de volt lehetőség utána más irányba haladni tovább hál' az Úrnak, és itt vagyunk. És én azt gondolom, talán ennyi elég így előjáró bemelegítésnek. Tehát mozgalmas életünk és házasságunk volt.
Van.
Van, persze van. Ajaj. Amiről itt most egy pár szót szeretnénk közreadni, nem is csak a gyerekeinkkel való kapcsolatunkról fog azt hiszem szólni. Egyfajta szemléletmódról szeretnénk beszélni. Én úgy gondolom, ez leginkább az utóbbi néhány évnek, két évnek talán a terméke. Néhány élmény, néhány felfedezés, amit Istennel tettünk közösen, ami szól a kapcsolatainkról, természetesen gyermekeinkkel való kapcsolatunkról, hozzáállásunkról, neveléshez való hozzáállásunkról is, de egyáltalán az élethez, az életünkhöz való hozzáállásunkról is szól. És akkor csapjunk be. Ugye Feri bácsi beszélt arról, hogy lenyomat. Mi jut erről eszünkbe? Kinek mi jut eszébe a lenyomat szóról? Eszünkbe juthatnak ilyen régi, ugye, földtörténeti korokat felidéző fosszíliák. Eszünkbe juthat talán egy viaszpecsét lenyomata.
Nem fog sok.
Eszünkbe juthat egy maikori bélyegző, ugye vállalkozó világot élünk, talán mindenki látott már ilyet. Kicsit horrorisztikusabbra véve a dolgot, eszünkbe juthat a fogorvosi szék, ahol a fogunkról vesznek lenyomatot, ugye. Aki legalább az én koromat elérte, nyilván találkozott már ilyen helyzettel, hisz megfelelőképpen romlanak a fogaink, és pótolni kell azt. De lehet, hogy valakinek az új lenyomat jut eszébe, amit ugye mindenen rajta hagyunk, akár akarjuk, akár nem, amit megfogunk. Hát a gyerekeinken is, gondolom, így hagyjuk rajta a lenyomatot, akár akarjuk, akár nem. Feri bácsi szokta ezt mondani, hogy mindenképpen példák vagyunk. Akár jó, akár rossz. Mindenképpen azok vagyunk. Mert ők követnek bennünket. Ugye, én dolgozom pszichiáterként magánpraxisban, sok olyan fiatal és idősebb is keres meg, akiknek a problémáik javarésze sokszor azzal függ össze, hogy a szüleik milyen lenyomatot hagytak az életükön, a szüleikkel milyen volt a kapcsolatuk, és ezen keresztül milyen hatások érték őket. Nézzük meg, hogy a mi gyerekeinkkel hol kezdődött a történet, hogy egy picit lássunk is belőlük. Hát ő ő volt az első, a fiunk Benjamin. Annó így nézett ki, valamivel születése után. Ő lett a második 4 éves késéssel a 2 gyermek között egy baba meghalt. Őről ezért sajnos nincsen képünk. És aztán, ahogy egymás mellett nőttek, éltek, elkezdtek egymással kommunikálni is. Ezt egész jó szintre fejlesztették, be tudom számolni, hogy mai napon nagyon, sokszor nagyon pergő módon kommunikálnak egymással. Gondolom, hogy mindannyian láttunk már ilyet saját családunkban is. Nézzük meg, hová jutottunk. Hol tartunk most? Hát, ilyen a nagyobbik, a fiunk, Benjamin. Violetta, Beni most 16 éves, Violetta 12. Szeretnek jó popáskodni, jó humoruk, viccelődni. Szeretünk együtt kirándulni nyáron, ha van rá lehetőség. Tehát ezek ők most.
És talán csak azt érdemes hozzátenni, hogy talán mindkettőnknek az életét, vagy az Istenhez való ragaszkodását ők formálják a legjobban. Az biztos már kiderült a rövid beszámolóból, amit tettem, hogy én egy elég gyakorlatias és pragmatikus teremtés vagyok, és én így fogtam neki a gyerekek születésének is, mikor még nem is volt meg a Beni, már én mamakörre jártam, mert úgy gondoltam, hogy erre föl kell készülni, és van itt néhány arc, akikkel együtt jártunk egy jó néhány évvel ezelőtt, nekik már nagyobb, meg több gyerekük is volt, és én betéve tudtam az ide vonatkozó tanításokat, igeverseket, fegyelmezésből legalább 4-et tudok most is fejből, hogy nem szabad a botot megvonni, stb. Tehát rendkívül tudatosan és felkészülten fordultunk rá erre, amit szülővé válásnak hívnak. És azt hiszem, hogy a fiunk születése kapcsán éltem meg talán a legdrámai módon, és azt hiszem, hogy azóta is, pedig eltelt 16 év, hogy teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy így fölismerjem a gyerekem szükségleteit, hogy igazán megfelelően reagáljak rájuk. Hát úgy gondolom, vagy úgy gondoltam, és ma is gyakran belecsúszom abba, hogy ha ezek mentén, az elvek mentén működök én, csinálom a dolgokat, akkor ennek kapcsán így fog viselkedni a gyerekem. A kislányunkról még nincs mélyreható tapasztalatunk, a lázadás terén tekintve, hogy fiatal, és egy nagyon ilyen szófogadónak tűnő pillanatnyilag, és nagyon kis engedelmes és megfelelni kész gyermek. A Beni az a 3 hónapos kora óta azt próbálja bizonyítani, hogy ő egy teljesen önálló individuum, és eszébe sincs semmiféle elvárásnak megfelelni, annak meg legkevésbé, amit én próbálok támasztani. Tehát nagyon röviden csak annyi, hogy talán a leginkább Istenhez közel vívő emberek az én életemben feltétlenül a gyerekeink, a Beni különösen és emblematikusan, és a legnagyobb kudarcokat és a legnagyobb alkalmatlanságérzést itt vele kapcsolatban szoktam megélni, és azon csodálkozom nagyon gyakran, hogy Isten mégis őt, vagy őket ajándékozta nekünk.
Ezt a folyamatot, amiről Andi most itt röviden beszámolt, és a tapasztalatokat természetesen együtt éltük át. Igyekeztem én is napaként a családban. Én azt gondolom, sikerült is. Így én is kellőképpen bevonultam ezekbe a kudarc élményekbe is. Azokba a tapasztalatokba, amit át kellett annak kapcsán élni, hogy vannak nevelési elveink, vannak hozzá megfontolások, vannak elvek, amiket ismerünk a Bibliából. Ezeket igyekszünk alkalmazni, amennyire tőlünk telik, persze nem maradéktalanul közel sem, hisz nem vagyunk tökéletesek, de azért amennyire tudunk, igyekszünk. És mégis belefutunk kudarcokba, és mégsem mennek bizonyos dolgok. És ezt át kellett élni együtt. És ahogy Andi említette, valóban Isten ezen keresztül, gondolom, nagyon-nagyon tudott hozzánk szólni, hála neki. Tehát itt tartunk most. ezekkel a gyerekekkel. Ezt a képet azért akarom fölvetíteni, mert ez egy nagyon fontos állomás a gyermek életének. Ugye mi most itt egy setibe egy életszakaszt a gyerekünk életébe fölvázoltunk, egy első 16-12 évet, és hogy mi ezt hogy éltük át, de úgy gondolom, hogy itt van a fordulópont, ami ezen a képen látszik, a gyerek támaszkodik, és próbál fölállni. Ekkor még nem tudjuk, hogy mi lesz. De innen kezdve átéljük azt, hogy minden elképzelésünk, álmunk és vágyunk szerte foszlik. Tehát befelezzük ezeknek az elképzeléseknek, és el kell döbbenünk arra, hogy valami másról fog ez szólni. Valami másról fog szólni az ő életük talán, mint amit mi elképzeltünk. Én azt gondolom, hogy minden szülőnek kisebb, nagyobb mértékben ezen át kell menni. Mert valószínűleg nem az lesz abból a gyerekből, akit mi elképzeltünk. Ahogy mi elképzeltük, hogy hogy lenne az jó. Kérdés, hogy ezzel az élménnyel mit kezdünk? Mire jó ez az élmény? Mit tud az életünkhöz hozzátenni? Mit tud rajtunk pozitívan formálni? Merre tud, mondhatjuk azt talán, hogy előre vinni bennünket ez az élmény, ez a megtapasztalás? Átéljük azt, hogy a gyerekeink útja amilyentől elválik. És egyre jobban elválik, hogy ezek a simpárok is itt a fényképen elválnak, egy más irányba, némileg más irányba kezdenek el haladni, lehetnek párhuzamos szakaszok, de az már nem ugyan az a simpár, ami ők haladnak. Ők nem mi vagyunk. Hogy mi az, ami segített ezeknek az élményeknek a feldolgozásában az életünkben? Hát, olvasunk könyveket időnként. Köztük vannak hasznos, vannak még hasznosabb könyvek, talán vannak kevésbé hasznos könyvek is, de azt gondoljuk, hogy azokat, amik igazán hasznosak, azokat a gondolatokat, azokat a mondani valókat érdemes megtartani. Érdemes akár újra átrágni, sőt, talán érdemes egy közre is adni néhányat ezek közül. Majd formálták a mi szemléletünket, ami Istenával kapcsolatunkról alkotott elképzelésünket, és így hatottak a gyerekeinkhez való hozzáállásunkra, velük való kapcsolatunkra. Nem felolvasva estet akarom most tartani, vagy délutánt, talán nem így ebéd után, de úgy gondoltuk, hogy muszáj néhány részletet ezekből a könyvekből felolvastunk ahhoz, hogy minél hűebben tudjuk visszaadni azt, hogy mit értettünk meg, hogy ezek mit mondanak, és hogyan formáltak bennünket, és hogyan formálták az életszemléletünket. És ez az egyik könyv, talán mindannyian találkoztunk már Larry Crabb, vagy Dr. Lawrence Crabb másképp nevével, aki egy amerikai lelki gondozó és pszichológus, aki régóta foglalkozik emberek, köztük keresztény emberek lelki gondozásával. És hát nagyon, nagyon érdekes felfedezéseket tett az élete során, és az Istennel való kapcsolatáról nagyon mélyen és sokszor. És ezek a gondolatok ránk is nagy hatással voltak, ezért szeretnénk ezekből idézni.
Csak annyit előjáróban, majd aztán utána még hozzáfűzünk néhány személyes dolgot, hogy ezt a könyvet 2,5 évvel ezelőtt kaptuk a kezünkbe, és Krebnek néhány könyvét én nem bírtam végigolvasni, mert úgy éreztem, hogy ilyen nagyon válkálós, nagyon mélyre menős, és lehet, hogy olyan problémákat feszeget, ami nincs is, hogy igazából én nem nagyon szerettem a Krebb könyveket olvasni, aztán úgy adódott, hogy egyik nyáron mégiscsak a kezem ügyébe került ez a könyv, és talán még nem volt olyan könyv az életemben, ami azokat a gondolatokat írta volna így ráncba szedve, vagy összefoglalva, amik akkoriban leginkább foglalkoztattak engem. Mégpedig ez a mit csinálok rosszul, miért nem mennek úgy a dolgok, ahogy én szeretném. Akkoriban már Benni 14 éves volt, és nekem volt egy elképzelésem arról, hogy egy 14 éves keresztény családban fölnő fiúnak hogy kell kinézni külsőleg, meg belsőleg, meg mi iránt kéne, hogy érdeklődjön. És hát a gyermek tankcsanta számokat hallgatott, amikor lehetett, és hozzáfért, és ideig érő fűzős bakancsban közlekedett, és mindenki ellen lázadt, ami nekünk szimpatikus volt. Tehát egy viszonylag erős ellenállásban és elég nehéz kapcsolati helyzetben voltunk, és én úgy éreztem, hogy ez a könyv, ami remélem átjön az üzenet belőlem, ez megadja a választ arra, hogy mit gondolok én nem annyira jól, vagy mit gondolok én egészen másképp, mint ahogy Isten gondolkodik a gyerekeinkről, vagy rólunk is, meg arról, hogy mi mit gondolunk róla. Ez egy viszonylag hosszabb szakasz, nagyon remélem, hogy nem foglak mutatni benneteket, de úgy érzem, hogy el kell olvasni. Át sem akarok rohanni rajta, mert nem könnyű a szövege. Remélem, hogy nem fogom elsírni magam, ha kell ilyen, akkor mi kifolytatja. Tehát egy képzeletbeli utazásra hívunk most benneteket. Ez az asszony, akár én is lehetek, akiről szól. Ez a bevezető néhány oldal. Éjszakai kérdés a könyvnek, vagy a fejezetnek a címe. Mit csinálok rosszul? A kérdés ott motoszkált az asszony gondolataiban. Aznap éjjel azonban valahonnan egészen mélyről tört elő, mindegy kikövetelve, az addig soha meg nem kapott választ. Nézd az életemet! A dolgok nem úgy alakulnak, ahogy reméltem. Miért nem érzem jól magam a saját bőrömben? Miért olyan nehéz időnként az élet? Valamit biztosan nagyon rosszul csinálok. Az asszony nem hitte, hogy valamiféle haragó istenség bünteti hibái miatt, bár az efféle gondolatnak sokszor nehéz volt ellenállnia. Ám azt igenis hitte, hogy létezik helyes életvitel, amely gondtalanná teszi az életét. Biztosan van, csak még nem találta meg. Éjszakánként nem tudta magát azzal becsapni, mint a rohanó napok során, hogy boldog és elég áldást kapott Istentől ahhoz, hogy jónak tartsa őt. A szívét szorongató magányban emlékek rohanták meg. Régmúlt képek, amikor még élettelinek, boldognak és jónak érezte magát, aztán meg olyan idők emlékei, amikor nagyon rosszul. Az ilyen emlékek gyakran kopogtattak, különösen napnyugta után, és alakították egy kívánt, jobb életre vonatkozó álmait. Áldásokból álmodozott, amelyekért munkálkodni is kész volt, ezért elvárta volna, hogy el is ijessenek. Az asszony vágyott a már megismert örömökre, de szerette volna elkerülni azokat a fájdalmakat, amiket nem tudott elfelejteni. Élete kudarc volt. Köszönöm Istenem, kényszerítette magát imádságra, amikor ágyba bújt. Tudom, hogy a mennybe viszel, ha itt az életem véget ér. Köszönöm neked az örök élet ajándékát, melyet soha nem tudnék kiérdemelni. Azt is tudom, hogy már itt terved van velem. Továbbra is bízom benned, hogy véghez is viszed. Elalvás előtt azonban még halkan hozzátette. De mivel akadályozom, hogy ez így legyen? Mit teszek rosszul? A hálószoba csöndes sötétjében az asszony várt. Isten bizonyosan válaszol kérdésére, és megmutatja, mit tegyen egy boldogabb élet áldásaiért, azokért az áldásokért, amelyeket Isten meggyőződése szerint népének szánt. Bármit megtennék, ha tudhatnám, mi az. Ez volt az utolsó gondolata, mielőtt az álom megszabadította őt a gyötrő kérdésektől. Hogy mennyit alhatott, nem tudta. Egyenesen tárgyra nyitott szemekkel ült az ágyban, mégsem úgy, mint mikor ébresztő órája szólni szokott. Még az ébernél is ébereg volt. Ha az ágy mellett álló órájára pillant, négy villogó nullát látott volna. Egy időn túli világba lépett. Nem a hang ébresztette föl, mégis tisztán hallotta. Azért jöttem, hogy megmutassam neked az új utat. Ki volt az? Ki beszélt? Senkit sem látott. Ha lett volna a teste és a hang, teste a hangnak, nem látta volna. Tapintható volt a sötétség. Álmodom, gondolta, visszafeküdt volna, de ismét tisztán hallotta a hangot. Ne szaladd le a lehetőséget. Azért jöttem, hogy megmutassam neked az újat, az új utat. Most elég sötét van ahhoz, hogy lásd. Ez nem álom, gondolta az asszony. Örülök, hogy eljöttél, mondta hangosan. Kétségbe esettem, keresem az új utat. Hosszú ideje imádkozom, hogy megtudjam, hogyan élhetnék boldogabban. Bármit próbáltam, semmi sem sikerült. Meg akarom találni az új utat, amiről beszélsz. Te még mindig a régi út egy más változatát keresed. azért jöttem, hogy egy teljesen új utat mutassak neked. Az az, hogy meghökkent, de válaszolt. Azzal egyetértek, hogy sok járatlan út van. Az életem is egy bizonyítja, minden elképzelhetőt megpróbáltam, hogy másképp lássam a dolgokat és boldogabban éljek. Kérlek, ha van benned szánalom, mutasd meg, mi az, amit rosszul teszek, amiért nem érhetem el, amit annyira szeretnék. Kész vagyok elindulni a jó úton. Jó tanítványod leszek. Te egy módszert keresel, amely rendbe hozza az életedet. Az a régi út. A hang tele volt türelemmel, mintha egy nagypapa tanítgatná vele a sétáló unokáját. Bármilyen módszert választasz, az az uraddá válik. Életed során sok mestert kiszolgáltál már, ám célod mit sem változott. Semmi más nem akarsz, mint boldogabb életet, amelyet tapasztalatod alapján kiválatosnak tartasz. Ez a cél a bálványod. Add föl. Én nem értem, mit akarsz mondani, válaszolt az asszony, noha semmit sem ért. Én értem, mit akarsz mondani, válaszolt az asszony, noha nem érted semmit. Igen, biztosan tudom, igazad van. Világos, hogy igazad van. Azt mondod, hogy forradalmian új lelki útra kell találnom. Célom már Istent kell tennem, módszeremi meg az engedelmességet, meg az imádságot. Azt kell tennem, amit helyes, Istenre kell bíznom a következményeket. Ugyanazt mondod, mint az a bölcsidős asszony gyülekezetben. Nagyon érdekes dolgokat mondott. Az igazat mondta neked, de te nem hallod meg. Ezért jöttem el most. Azt hiszem, meghallottam, amit mondani akart. Az asszony inkább csak megsértődött, de nem veszítette el a bátorságát. De köszönöm, hogy eljöttél és megismétled az üzenetet. Lássuk csak. Igen, most már emlékszem. Azt mondta, mindent megteszek, hogy megértsem a következmény elvét, és azt szerint éljek. Tudod azt, hogy A-ból B következik. Itt van ugye fölvetítő. Ezért, ha akarom B-t, meg kell keresnem A-t, amiből B következik. Természetesen igaza volt. Tudni akarom, mit kell tennem ahhoz, hogy életem pozitív irányba változzon, és a bajok elkerüljenek a jövőben. Azt is mondta, hogy abba kell hagynom az erőlködést, és inkább meg kell tanulnom imádkozni. Ebben is igaza van. Természetesen engedelmeskednem kell, de mióta beszélgettem vele, sokkal többet imádkozom. Miért imádkozol? Itt talán megfagyott a levegő, az asszony védekező állásba vonult. Hát, hogy miért imádkozom, milyen fura kérdés. Biztosan ismerd a tanítást, kérjetek és kaptok. Ragaszkodjatok Istenhez, és ne engedjétek el, amíg meg nem állt. Akár zaklassátok is, amíg nem válaszol. Ne elégedjetek meg kevesebbel, amit számotokra készített. Az összes áldása. Ez a régi út. Az asszony összevont a szemöldökét. A hang talán nem ismerte a szent könyv tanait. Aztán egy ijesztő gondolat szikázott át az agyán. A hang mögötti személy talán ismeri a tanukat, de nem hisz bennük. Csak nem egy démonnal beszél, vagy egy hamis profétával, csak nem a kígyó van a szobában. Az meg hogy lehet? Válaszolt még megbántottabb hangon. Az életem nehéz. Az a helyes, ha imádkozom. Hiszen ezért szaladok mindennel Istenhez. Biztosan nem akarod mondani, hogy az imádság a régi út. Nem. Nem az imádság a régi út, a te. Imádságod az. Az asszony könnyekre fakadt. Miért gúnyolodsz? Kétségbe vagyok esve. Azt hittem, új utat mutatsz az életre, de eddig csak annyit értél el, hogy ezt a kis reményt is elvesztettem, ami még volt. Túl keveset kívánsz. Az elégtelen vonzalom bálványt teremt méltatlan isteneket, akiknek feláldozott az életet. Imádságai nem többek bálványimádásnál. A boldogabb élet utáni vágyat fogva tart, de azt az örömről és szenvedésről szerzett tapasztalataid szerint értelmezed. Azért jöttem, hogy megmutassam az új utat, amely jobb reménységhez vezet. Az asszony eleinte csak könnyezett, végül sírt, majd zokogni kezdett. Én csak a jót szeretném tenni, hogy Isten áldásaiban részesüljek. Olyan rossz szer. Miért nem mondod már meg, mit tegyek? Elvégre a hang Istentől van. Meg kell, hogy szánja panaszos sírását, és csak meg kell, hogy mondja, mit tegyen. Hang így szólt. Ez egy fontos mondat. Téged az érdekel, ami hatékony. Nem azt keresed, ami szent. Az asszony zokogása csillapodott. A kettő nem ugyanaz. Ha a boldogabb élet felé vezető hatékony utat keresed, akkor ennek a világnak az elveit fogod követni, nem pedig a szentségösvényét. Ezen elveket követve az életed, olykor talán elviselhető, de a szíved üres marad. Soha nem éred el a jobb reménységet. Továbbá, ha feltett szándékot, hogy a hatékonyság elvét követett, kudarcot fogsz vallani, hiszen semmi felett nem uralkodhat. Semmit nem irányíthat. A következmény elve semmit sem biztosít. Azt mondod, semmi, amit teszek, nincs hatással az életemre, semmi befolyásom nincs a dolgokra. A befolyás valóságos. A felelősség és a jelentőség örömét adja. A legfontosabb dolgok irányítása azonban nem több ábrándnál. Légy hálás, hogy ezzel nem rendelkezel. Az asszony kezdte magát másként érezni. Mint egy unoka, aki kezdi megérteni a nagyapa milyen bölcs. Mindeddig a hanggal való beszélgetés vita volt. Most elkezdett hallófülekkel tanulni. A hang folytatta. Az irányítás ábrándja követelményeket támaszt, a követelmény kényszerhez vezet, a kényszer pedig rabszolgaságot eredményez, azt, hogy mindenáron megoldást találja sikeres élet eléréséhez. Akik az uralom és irányítás ábrándjához ragaszkodnak, elveszítik a szabadság örömét. Nem tudom, hogy megértettelek-e. Vajon a jó szülők nem jó gyerekeket nevelnek-e? Aki hűségesen fizeti a tizedet, nem számíthat-e anyagi biztonságra? Isten gyermekeinek imájuk nem hallgatja meg a szerető mennyei atya? Ahogy a mester akarja. Ő mindenek szuverén ura. Vigyázz, ne vond őt felelősségre olyan ígéretek miatt, amiket soha nem tett. Akik ebbe a hibába esnek, azt gondolják, hogy helyes cselekedetekkel rákényszeríthetik a mestert, hogy megállja őket a boldogabb életről alkotott elképzeléseiknek megfelelően. Ekkor a hang hirtelen gyengétséggel telt meg. Gyermekem, téged az okozat törvénye tart fogva, amit az az asszony a gyülekezetben a következmény elvének nevezett. Ez arra kötelez téged, hogy helyesen tett annak érdekében, hogy megszerezd az áhított áldást. Isten gyermekeinek már nem ez a törvény szabját. Meg volt ennek is a szerepe, a következmény világos. Helyes cselekedetekkel senki sem szerezheti meg a tökéletes életet a jövőben, sem a boldogabbat a jelenben. A mester kegyelméből ezt a törvényt a szabadság törvénye váltotta föl. A szabadság törvénye alatt szabadon élhetsz a bizalom titkában. Te azonban még nem fogadtad el ennek a törvénynek a fennhatóságát, mivel ez azt kívánja tőled, hogy feladd az irányítás ábrándját. Alábecsülted a szentség követelményeit, amikor azt feltételezted, hogy elég helyes tudsz dolgot tenni ahhoz, hogy elnyert a boldogabb életet. Ez néha sikerül, máskor nem. Ezért aztán bizonytalanságban és nyomás alatt élsz. Tudni akarod, milyen utat választ, hogy úgy élhess, ahogy szeretnél. Te kormányozni akarsz, nem bízni. Alkudozol, nem dicsőítesz. Elemzel és értelmezel, hogy uralkodhass az eseményeken, és nem akarsz függni semmitől. Az Isten áldásaiból fakadó boldogabb életet keresel, az Isten jelenlétéből fakadó jobb reménység helyett. Az asszony úgy érezte, a hullámok mindjárt összecsapnak a feje fölött. De én igenis tudni akarom, hogy az igenis azt akarom, hogy az életem eredményes legyen. Olyan nyomorult voltam eddig, tudnom-e kell, hol követtem el a hibát. Mondd meg, mit tegyek. Csak Isten jelenlétének áldásait keresd, tudni fogod, mit tégy. A szíved meg fog telni örömmel. De nekem csak Isten áldásai nyújtanak igazi örömet. Tudnom kell, hogy szerezhetem meg az áldást. Nem így van. Neked egyedül Istenre van csak szükséged. De azt gondoltam, azért van szükségem Istenre, mert csak ő képes helyrehozni az életemet. Amikor a mester itt járt a földön, távol tartotta magát azoktól, akik hatalmát a boldogabb élet megszerzésére akarták használni. Ő nem akar a pislákoló szeretet szolgálatában állni. Van jobb reménység annál, amiről azt gondolok, az a boldog élet. Az új út oda vezet. Ezek voltak a hang utolsó szavai. Amint elhangzottak, az asszony elaludt, és visszalépett az időbe. Az óra kijelzője fél hetet mutatott, pirkadt. Az asszony megdörzsölte szemét, a kérdés, amivel elaludt, még mindig jelen volt, de megválaszolása már nem tűnt olyan sürgetőnek. Még mindig nem tudta, mit tegyen a boldogabb életért, ez már nem tűnt olyan fontosnak. Tudatára ébredt egy vágynak olyasmi iránt, ami több, mint a boldog élet áldásai. Semmi, de semmi, amit teszek, nem váltja azt úgy sem valóra. A szorítás, mert már régóta a szívére helyezedett, elkezdett enyhülni. Jobban érezte magát, nyugodtabbnak. Csak nem ez az, amit annyira akartam mindeddig. Fejét az ablak felé fordította, hogy lássa a felkelő napsugarait. Eközben egy ismerős hangot hallott suttogni. Már rá is léptél az új útra. Furcsa, gondolta. A hang az öreg bölcs asszonyé volt a gyülekezetből.
A-ból következik-e mindig B? Ez egy központi kérdés ezeknek a gondolatoknak. Ha megtesszük át, akkor abból fog eljönni B, amit mi szeretnénk. És ezek nem rossz dolgok. Szeretnénk boldogan élni, nincs ezzel semmi baj. Terv teremtett bennünket Isten. A kérdés az, hogy itt a Földön az maradéktalanul megadatik. Szeretnénk, ha a gyermekeink értékes, értelmes életet élnének. Szeretnénk azt, hogyha ők minél előbb Istenhez találnának, és velük vele élnék az életüket. Kérdés az, hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni. Hogy be fog egyáltalán következni. Kérdés, hogy tudunk-e garanciát vállalni, vagy adni arra, hogy ez bekövetkezzék. Az, ha mi mindent jól teszünk, úgy teszünk, hogy arra Isten is ügye bennünket biztat, ez ad-e garanciát erre? Ha azt gondoljuk, hogy igen, akkor ez csak arra lesz jó, hogy frusztráltak legyünk. Meg garanciát nem ad. Ezt nem tudjuk, ezt a folyamatot kézben tartani. Nem csak rajtunk belül. Föltetjük a kérdést. Akkor mit tegyünk? Akkor most már nem is érdemes azt tenni, amit a Biblia mond, amire biztat bennünket. Ne neveljük úgy a gyermekeinket. Van ennek értelme? Van. Csak ennyit számít. Ezt tudnunk kell. Amit ezzel elérhetünk, az maximum annyi, hogy nagyobb esélyük lesz arra, hogy Istenhez találjanak, és Istennel éljék le az életüket. De nem ad garanciát rá.
Ez azért volt nekem különösen fontos, mert az utóbbi időben különösen is olyan közegben dolgozom, ahol ez a következmény ellen működik. Ha ügyes vagy és jól szerzel üzletet, akkor sok szerződés irattatik. Talán sok tréninget tartanak, és jól lehet keresni. Ilyen egyszerű a dolog. Ha megteszed, ami rajtad múlik, és ügyesen intézed a dolgokat, akkor siker koronázza a tevékenységedet. Szerintem mindannyian így élünk, a gyerekeinkbe is ezt súlykoljuk bele. Időnként, amikor persze a nagy tanulás ellenére csak kettes lesz mondjuk az angol szó dolgozat, akkor így elsiklunk emellett a dolog mellett, legfeljebb azt mondjuk, hogy máskor jobban szed össze magad. De valahogy én nem akartam azzal szembesülni, hogy attól, mert én minden tőlem telhetőt megteszek, attól azért itt nem biztos, hogy úgy jön a B, ahogy én azt szeretném és várnám. Ugyanakkor ez a könyv nekem azért volt nagyon felszabadító, mert ez alatt az állandó nyomás alatt élni, meg ez alatt az illúzió alatt élni, hogy én a kezemben tartom az eseményeket, ez elég fárasztó és kudarcos is. És nem csak a hétköznapokban, hanem különösen a gyerekekkel kapcsolatban. És ami elég fájdalmas volt mondjuk ebből a könyvből, és talán ki is derült a néhány oldalból, hogy én nagyon gyakran azt veszem észre magamon, hogy igazából én nem Istent keresem, vagy az Istennel való kapcsolat örömét, hanem praktikus megoldásokat szeretnék tőle kapni. Nem a személyes kapcsolat lehetősége, meg a vágyakozás Isten iránt, hanem úgy ötletek és módszerek attól, aki biztos a legjobban tudja egyébként ezzel, hogy nincs is nagy baj. De én használni szeretném gyakran Istent, és nem biztos, hogy igazán vágyom arra, amit ő szeretne mondani, vagy igazán nyitott fülekkel hallom azt, amit ő el akar nekem mondani.
Hogyan lehet, ugye az egy kérdés a mai napnak, hogyan lehet a jó hatásokat átvinni a gyermekeinkre. Hogyan lehet egy jó lenyomatot hagyni? Hogyan lehet az igei alapelveket átvinni? Mert tegyük fel akkor úgy ezt a kérdést, hogy lesz erre a legnagyobb az esély? Mert ugye garancia nincs, arról beszéltünk. erről beszél egy másik könyv, ami szintén fontosan vált a számunkra. Derek Krebnek a Kapcsolódás című könyve. Hogy tudunk úgy összekapcsolódni gyermekeinkkel, mi ennek a titka, ennek a kapcsolódásnak, mi a feltétele, mi segít ebben, hogy jó hatások mehessenek át. Kérdés, hogy az összekapcsolódás nélkül mi megy át. Mit is jelent az ő számukra ez a kapcsolódás? És megint jön egy részlet.
Az utolsó. Több könyvet nem hoztam.
Igen. Szóba kerül még egy könyv, de abból már nem olvasni. Fejezet címe Kepp története. Kepp, Larry Krebnek a nagyobbik fia. A szálloda konferencia termének falán az óra pontosan 9-et mutatott. Imával fejeztem be az ülést, és lejöttem az emelvényről. Csütörtök este volt. Az egyhetes szemináriumból másfél nap volt még hátra. Miközben elhagytam az előadótermet, úgy emlékszem, tele voltam energiával. Jól ment az előadás. A jelenlévők is kitartóan figyeltek. Sokan elmondták, mit kaptak Istentől a tanításon keresztül. Jó érzést töltött el. Munka után általában bekaptunk valami könnyű falatot a szálloda éttermében. Amikor kollégámmal odaértünk a lifthez, Dan a szobánk emeletére vívő gombot nyomta meg. Most nem az étterembe megyünk, mondta. Miért nem? Tiltakoztam. Éhes vagyok. Majd megmondom a szobában. Nem kellett hozzá sok, hogy észrevegyem, valami baj van. Ülj le, szólt a kollégám néhány perc múlva. Mély lélegzetet vett, és amilyen tapintatosan csak lehet, ezt mondta. Rachel telefonált az előadásod alatt, a felesége. Kepet kizárták a Taylor Egyetemről. Rachel kéri, hogy hív fel. Három rövid mondat, mintha kést mártottak volna a szívembe. Kepp, az idősebbik fiunk, 20 éves volt akkor. Éppen a harmadik évét készült befejezni a Taylor Egyetemen. Ken, aki 17 éves volt, ugyanoda jár az első évfolyamra. Amikor Kepp megszületett, Isten kegyelmébe ajánlottam, és megfogadtam, megteszek mindent, hogy helyes irányba tereljen, és Isten igazságával megismertessen. Ugyanezt az imádságot mondtam el 2,5 évvel később, Ken születésekor. Egyetlen szülő sem igyekezett nálam jobban, minden este imádkoztunk, alvás előtt kereszténynek mondani való történeteket meséltem neki. Szombatonként úszni jártunk, délutánonként kosárlabda meccsekre és karate edzésekre. Minden évben a születésnapjukon a fiú ünneplést tartottunk. A születésnapos választotta ki az éttermet. Ilyenkor mindkét fiamnak ugyanazt a 12 kérdést tettem fel. Feljegyeztem a válaszaikat, majd a következő születésnapi ebéd közben megbeszéltük őket, hogy lássuk, miben fejlődtek. A 13. születésnapjuk alkalmával nagy utazást tettem külön-külön mindegyikkel. Ezzel adtunk jelentőséget kamaszkoruk kezdetének. Ilyenkor jött a felvilágosítás, a porzó és Bibel találkozása és más hasonló. Amikor a fiúk 6 és 8 évesek lettek, vettem egy diavetítőt a családi ájtatokhoz. Hány apa tette ezt meg? Átvettük az Ószövetséget, az Új Szövetséget, a teológia alapjait, tanulmányoztuk a Biblia egyes könyveit. A fegyelmezés is következetes volt. Beletartozott a fenekelés is, amit aztán ölelés és imádkozás követett.
Ismerős látom.
Hol rontottam el? Mit mulasztottam el? Nem kevés időt szenteltünk a szórakozásnak sem. Egyszer építettem Kennek egy pultot, ahol hotdogot és üdítőt árulhatott 50 centért. Így keresett 21 dollárt, nekem ez 37 dolláromba került. Amikor Kettnél a lázadás első nyilvánvaló jelei mutatkoztak, emlékszem, így kiáltottam Istenhez. Mit akarsz még tőlem? Már mindent megtettem, amire képes vagyok. Feleségemmel is kiabáltam. Ahogy kifordultunk az élelmiszerbolt parkolójából, Rachel így szólt. Kettnek holnap kell megírni a felvételi tesztjét. Mit gondolsz, mit csinál éppen a kosárlabda pálya melletti parkolóban? Ököllel csaptam rá a kocsi műszerfalára, és üvöltöttem. Miért nem szállsz már le róla? A feleségem később azt mondta, úgy érezte, őt okolom minden bajért. Azt éreztetted velem, én vagyok a hibás, mert megszültem. Nagyon csúnyán megbántottam a feleségemet. Ez a fajta fájdalom nem egy könnyen múlik el. Mit mondhatnék, ami enyhíthetné a fájdalmát? Hogyan érhetném el lelkének mélyét gyógyító szeretettel? Hogyan kapcsolódhat egy férj a feleségéhez, akit ilyen mélyen megbántott? Kepp legnehezebb éveiben, 14 és 20 éves kora között tanítottam őt, imádkoztam érte, imádkoztam vele, hosszú sétákat tettem vele, vettem neki egy kocsit, amit később büntetésből el is adtam. Emlékszem, hányszor hangoztattam a kudarcot szenvedett szülők elcsépelt szólamát, nem tűröm, hogy így viselkedj, amíg az én fedelem alatt élsz. Amikor 18 éves lett, azt mondtam, ha nem hajlandó az én elveim szerint élni, amiket Isten elveinek tartottam, akkor kap tőlem 100 dollárt, és elmehet hazulról. Megmondtam neki, hogy szeretem őt, meghallgattam, ha beszélni akart velem, próbáltam az ő szempontjait is figyelembe venni, és ahol csak lehetett, igyekeztem engedni. Mindent elkövettem, amit csak tudtam. De semmi nem használt. Nincs annál fájdalmasabb, mint az általunk szeretett embert látni, ahogy rossz irányba halad, miközben semmi hatalmunk sincs, hogy irányát megváltoztassuk. Mi más tehettem volna még? Mit tehettem volna még? Amikor Kepp a harmadik évét kezdte el a Taylor Egyetemen, vettem egy kis lakást az egyetem közelében, hogy barátaival együtt oda költözhessem. Rachel együtt segítettük kitakarítani a lakást, kitisztítani a szekrényeket, kigyomláltuk a kertet, hogy pázsithoz hasonlítson, és kiárusításon foteleket, ágyakat és íróasztalokat vásároltunk. Annyira szép elképzeléseim voltak. A fiam majd egyike lesz a lelki vezetőknek az egyetemen. Az ő otthona ad helyszínt a Biblia közös tanulmányozásának. Kepp találkozik majd egy csodálatos keresztény lánnyal, elviszi fagylaltozni a nagy meccsek után, nagyszerű egyetemi eredménnyel, és egy gyönyörű menyasszonnyal néz a jövő elé. Talán nem a megfelelő álmokat dédelgettem. De akkor helyesnek tűntek. Pontosan tudtam, milyennek kell lennie a fiamnak. Arra nem gondoltam, hogy elengedjem. Csak arra, hogy irányítsam, és kiszámíthatóvá tegyem. Megvoltak a magam álmai. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor utolsó középiskolai évében dühösen rám mordult. Nem is elméd el a gondolatot, hogy a fiad ne tanuljon tovább. Abban az egyetem melletti lakásában került Kepp igazán bajba. és most kidobták. Felhívtam Rachelt, felhívtam Kepet, felhívtam a repülőteret. Az első repülő, amin volt hely, másnap délután indult. Feküdtem az ágyamon, és úgy döntöttem, folytatom a kurzust, és megtartom a péntek reggeli előadásomat a szülői szerepről. Majd eltűnődtem, milyen lelőttem. Két valóban különös élmény közül aznap este ért az első. Ahogy az ágyamon feküdtem, hirtelen rám szakadt ez a mondat. Ez egy lehetőség. Dan megkérdezte, hogy vagyok. Nyugodt vagyok, feleltem. Valami történik, ami nálam hatalmasabb, de én is része vagyok. Nem sírtam, jól aludtam. Másnap reggel, miután megtartottam az előadásomat, ami bizony elég nehéz volt, hazarepültem. Rachel egymást átölelve sírtunk, de ezek nem a kétségbeesés könnyei voltak. Éreztük, hogy ezt az alkalmat Isten adta, hogy megragadjuk. Olyan közelséget éreztünk, ami némileg áthidalta a köztünk támadt tűrt, de nem teljesen. Még sok munka várt ránk. A gyógyulásnak sok időre van szüksége. És mivel nem tudtam, hogy engedjem szabadjára, ami bennem van, ami segíthetne begyógyítani feleségem lelki sebeit, az egész túl sokáig tartott. Még ma is tart, és tartani fog bennünk, amíg a mennybe nem érkezünk. A másfél órás utat a Taylor Egyetemig Indiana végeláthatatlan szántóföldjei között csendes utakon tettem meg. Isten közel volt. Úgy beszéltem hozzá, mintha mellettem ülne a kocsiban. Istenem, én mindent megtettem, amire képes vagyok. Mégsem sikerült közel férkőznem a fiamhoz. És most sem tudom, hogyan kerülhetnék közelebb hozzá. De nem útmutatást kérek, inkább azt, láttasd meg vele Krisztust én bennem. Semmi sem változtathatja meg, csak az, ha megtapasztal valamit abból, amire a szívem mélyen leginkább vágyik. Az elvek, az érvelés, a szemrehányás nem segít. Veled kell találkoznia. Kérlek, mutasd meg magad a fiamnak általam. Amikor köszöntem Kepnek, akkor ért a második különös élmény. Nem voltam dühös. Tényleg, nem voltam dühös. Nem kellett megfékeznem az indulataimat, vagy odafigyelnem a szavaimra. Valami mélyről fakadó érzés áradt belőlem a fiam felé, ami aztán egészen egyszerű szavakká formálódott. Megkérdeztem, hogyan segíthetnék. Nemrégen beszéltem erről az élményről a kisebbik fiammal, Kennel. Emlékszem, apa, milyen dühös voltál, amikor Kep bajba keveredett a középiskolában. Hetekig nem szóltál senkihez. Nekem ez volt a legnehezebb az egészben. De láttam, hogyan bántál Keppel, amikor kirúgták a Taylorról. Az egész más volt. És úgy éreztem, én is részt veszek benne. Következő néhány napban történt, hogy a tékozló fiú hazatért. És ez alatt sokkal többet értek, mint azt, hogy Kep hazaköltözött. Kep nemrégen ezt így fogalmazta meg. Abban az időben az Úrhoz tértem meg, de először hozzátok jöttem vissza. Az apa, aki korábban olyan sokszor haragosan, fondorlattal követelte a bűnbánatot, most kiérdemelte azt. Kep szíve elfordult azoktól az örömöktől, amelyek űrt hagytak benne, és valami jobb felé fordult, olyasmi felé, ami nem csupán tompította a fájdalmat a szívében, hanem legbelül megérintette. Felébredt benne a remény, hogy megtapasztalhatja azt az örömöt, hogy szükség van rá, elfogadják, szeretik, bíznak benne, és hogy olyat tud nyújtani, ami másoknak örömet okoz. Ez lett a fordulópont Kep életében. Miért? Mi is történt ekkor? Jézusból kiáradt valami, amikor a vérfolyásos asszonyt meggyógyította. valami belőlem is kiárat, ami áthatolt keménységén, és gyógyító erejével elérte a lelkét. Lehetséges ez? És ha igen, mi volt ez, ami kiárat? Éveken át annyira erőtlen voltam. Miért? Az volt az Úr terve, hogy éppen abban az időben érje el a fiamat? Hát persze. Ha korábban megtanulom, hogy hogyan engedjem szabadjára ezt az erőt, vajon elkerülhette volna a családom mindazt a bánatot, amit a lázadás okozott? Nem tudom. De egyet tudok. Felszabadult bennem egy erő, ami azelőtt nem szabadult fel teljesen. Amiről itt Larry Crabb beszél, az az erő, gondolom ez az, ami átmehet, és áthatolhat bárkinek a gyermekének, a mi gyermekünknek, gyermekeinknek is, esetleges keménységén, falakon, ami le tud bontani falakat, és segít abban, hogy ők megtapasztalják rajtunk keresztül a Krisztust. Úgy gondolom, ez az az egyetlen erő, ami igazán hat, és ami igazán működik, és ami igazán eléri azt a célt, mire tulajdonképpen azt gondolom, mindannyian vágyunk, hogy a gyermekeink Istenhez találjanak. Nem mi. És nem a saját erőből, és a saját elképzelések szerint. És lehet, hogy megtesszük az A-t, és átadjuk, hogy nem jön belőle a B, de lehet, hogy azért van ez így, mert Isten velünk is van, meg akar értetni. És így kapcsolódhatunk. Kapcsolódhatunk egymáshoz, a gyerekeinkhez, a házastársunkhoz, és nyilván elsősorban Istenhez. Akkor, ahogy Andi olvasta ennek a hölgynek a történetéből, hogyha igazán arra vágyunk, és az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Nem azért, hogy boldogok legyünk, nem azért, hogy elérjünk dolgokat, csak önmagáért. Csak ő érte. Csak ő a fontos, és csak ő az érdekes. Akkor juthatunk közelebb hozzá, és egymáshoz is. És talán szeretnénk ezeket a gondolatokat egy picit összefoglalni. Megint egy picit más megközelítésből, és jön a harmadik könyv, amiből már nem olvasunk, csak néhány gondolatot adunk még így összefoglalásképpen közre. Az író Henry Nouwen egy katolikus lelkész, akinek több könyvét is sikerült elolvasnunk. Ez a könyve, amiből a gondolatokat hozzuk, a nyújtsd kezed. Az alapgondolata, hogy nyújtsuk ki kezünket először is Isten felé, aztán magunk felé, és akkor egymás felé is ki tudjuk talán nyújtani a kezünket. Nyilván gyermekeink felé is. Ő a gyermekeinkkel való kapcsolatunkat nagyon érdekes szemszögből közelíti meg. Azt mondja, hogy olyan ez, mint a vendégszeretet. Amikor valakit befogadunk a házunkba, a lakásunkba, az otthonunkba, egy időre, ilyenek a gyerekek is. Mi is ez a vendégszeretet az ő értelmezésében? Így foglalja össze, hogy annak a szabad térnek a megteremtését jelenti, ahová az idegen betérhet, és ellenség helyett baráttá válhat. Szabad tér. Egy olyan tér az életünkben, a lelkünkben, az otthonunkban, ahol a másik szabadnak érezheti magát, ahol nem érzi azt, hogy húsba van kötve. Ahogy Krebb fogalmazott, ha nem én akarom formálni, ha nem a saját képemre és hasonlátosságomra akarom formálni, ha nem én akarom olyanná tenni őt, amilyennek gondolom, hogy jó lenne, ha válna. Egy ilyen közegben, egy ilyen helyen, ugye Nauven tágan beszél erről, minden ember változhat, jó irányba változhat. Az idegen, az ellenség. Ellenség? Hogy kerül ez ide? Ha belegondolunk ebbe a világon, amiben élünk, hogy viszonyulunk mi emberek egymáshoz? Nem vagyunk bizalmatlanok? Nem az az első gondolat, hajlamaink szerint, hogy jaj, csak ne bántsanak. Megyünk az utcán, valamit nyújtanak felénk, hogy vegyük el. Ma már inkább elfordulunk. Inkább elmegyünk. Mibe akarnak már megint behúzni? Mire akarnak agitálni és meggyőzni? És mi keresztény emberek nem éljük-e át ezt, nem keresztény, nem hívő emberekkel, hogy félnek, hogy tartanak. Valami szektába akarnak agitálni, biztos. Hasznot akarnak húzni valahol belőlünk. Nem ellenség az első kép, amit gondolunk egymásról. Mi bonthatja le ezt? A vendégszeretet. Mi is ez a vendégszeretet picit bővebben? Nem az emberek megváltoztatása, hanem egy olyan tér felajánlása, ahol változás történhet. Ha az a másik úgy dönt, hogy ő változni akar. Nem erőszak. Nem a másik sarokba szorítása, hanem a választási és elköteleződési lehetőségek felkínálása. Felkínálom neked. Ez egy jó dolog lenne, ha megtörténne az életedben. Akarod vagy nem? Andi elmondta a házasságunk elejéről a mi történetünket. Ott nem felkínálás történt. Ott változtatási igény volt. Bejött? Nem. Egész másképp működnek ezek a dolgok. Nem kulturált megfélemlítés, hanem a félelemmel teli szívek felszabadítása. És nem a mi Istenhez vezető útunk másikra erőltetése, hanem a másik segítése az ő saját útjának a megtalálásában. Mindenkinek egyéni útja van Istenhez. Egy közös pont van, egy ajtó van, ezen az úton mondhatjuk azt, Krisztus, ez közös. Más út nincs. Ugye azt mondja a Biblia. Azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok az út. Csak rajtam keresztül lehet Istenhez jutni. Ez az egy közös pont van az útjainkban, de ezen kívül mindenkinek más és más. Más pedig kanyarok. Nem gondolhatjuk azt, hogy ahogy nekem ment, úgy lesz majd a gyereknél is. Szülők és gyerekek viszonylatában fontos szem előtt tartani azt, hogy a gyerekek nem tulajdonok, akiket birtokolhatunk, akik fölött uralkodnunk kell, hanem ajándékok, akiket gyöngéden kell szeretnünk, akik törődést igényelnek, akik a legfontosabb vendégeink, akik belépnek otthonunkba, ott maradnak egy ideig, nem pedig távozni fognak. Tehát sok dolog szól amellett, hogy a gyerekek idegenek. Miért fontos ez? Azért, mert ez azt jelenti, hogy akkor meg kell őket ismerni. Lehetnek elképzeléseink, hogy ki is ez a gyerek, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. Tényleg az, akinek mi gondoljuk? Vagy pedig szánunk rá időt, energiát, hogy megismerjük őt, hogy ki is ez a gyermek. Megvan a saját stílusa, ritmusa, és nem magyarázhatók ezek a gyerekek a szüleikkel. Persze lehetnek közös pontok. Itt van öröklődés, genetika, ami ráadásul még a hajlamainkra is kihat. Nyilván a családi légkör, a neveltetés, sok minden átmegy. De mégsem mondhatom azt, hogy a fiam az én vagyok. Az olyan teljesen, mint én. meg kell őt ismerni, és a lányomat ugyanúgy. A gyerekek ígéretet, egy rejtett kincset hordoznak, mondja Nauven, amelyet neveléssel elő kell hozni belőlük. Ez a latin szó edukálni, educere, valami olyat jelent, hogy kivezetni, előhozni a másikból, a gyerekből, előhozni azt, a rejtett kincset, ami benne van. Mert van benne, Isten elhelyezett benne egy kincset, ami csak ebben a vendégszerető, szabad légkörben tud igazán előjönni. Hogy hozzuk elő? Tehát szükséges egy otthon, egy befogadó hely, amelynek biztonságot adó határai vannak. Kellenek a határok. Mindig kellenek. Azok elsősorban nem korlátoznak, nem azért vannak, hogy korlátozzanak, hanem a biztonságot adjanak. Isten is ezért adta nekünk a korlátokat. Itt félelem nélkül tertik fel kérdéseiket. Így van ez. Csak gondolunk bele. Lehet kérdezni bármit? A feleségem Andi mesélte el egy történetet. Csattan, lehet, hogy jó lenne, te mondanád ezt el édesanyámban kapcsolatban, amikor ült a kádban, és megkérdezted, hogy...
15 éves voltam, vagy majdnem 16, és hogy elég furcsa viszony volt az anyukámmal, és viszonylag hamarul fölvilágosított engem, hogy körülbelül 3 évesen, vagy 4 évesen, vagy úgy körülbelül, hogy születik a gyerek, meg ilyesmi. Aztán így 12 évig utána nem történt semmi ebben a témában. Emlékszem, hogy ült a fürdőkádban, és oda guggoltam hozzá, és így, hát így a csókolózás kapcsán gondoltam, hogy fölteszem a megfelelő kérdést, hogy hát ő mikor követte el ezt a dolgot. És számomra is meglepő volt az a reakció, amit ő produkált. Végül is kaptam egy pofont, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy én azt feltételezzem róla, hogy ő csókolózott valaha is az apunak kívül, amelyiként kiderült, hogy igen, de ez már egy másik dolog. Tehát minden esetre így visszakézből kaptam egyet, és akkor ez jófél jelezte a kapcsolatunkat, meg utána is nem, több ilyen kérdés nem volt.
Tehát föltetik-e félelem nélkül a gyerekeinek a kérdéseiket? Vagy mi lesz a válasz ezekre a kérdéseikre? Kell, hogy azt tapasztalják meg, hogy visszautasítás nélkül, a visszautasítás kockázata nélkül kísérletezhetnek az élettel ebben az otthoni légkörben, ebben a családban, ahol ők vendégek egy időre. Felfedezhetik, hogy mi a hasznos és mi nem. Szabad teret biztosítunk a félelem nélküli növekedésre, érésre számukra. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a szülői hivatás lényege, hogy segítsük a gyerekeinket egy olyan szabadságba belenőni, amely lehetővé teszi számukra, hogy testileg, lelkileg és spirituálisan a saját lábukra álljanak. Megengedi nekik, hogy a saját útjukon haladjanak tovább. Akkor is, amikor már elengedjük őket. Ez is fontos, ugye, hogy el tudjuk őket engedni. Mikor, annak nyilván megvan a maga ideje, és ez nem egy csapásra történik, persze, hanem fokozatosan. Hát, ezzel az igével szeretnénk befejezni, és búcsúzni ilyen értelemben, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Hasznos mire? A gyerekeinkkel kapcsolatban is. Hogy tanítsuk őket. Hogy fedjük őket. Hogy megjobbítsuk őket. Hogy neveljük őket igazságban. De ez nem csak azt jelenti, hogy ezt felolvassuk nekik. Azt is. Hanem azt, amitől életre kell az írás, hogy megéljük a számukra. És én azt mondom, ez a legfontosabb. És ahogy Krebs is beszélt róla, megélni a számukra azt a szeretetet, amivel Isten szeret bennünket, ami úgy elfogad bennünket, ahogy vagyunk. Azt a szeretetet, ahogy Nauven mondja, amelyik egy szabad teret biztosít a másiknak arra, hogy megtalálja a saját útját Istenhez, és Isten már önálló személyiségként. Köszönöm szépen akkor a figyelmet és a türelmet.